Köszöntelek titeket Jézus Krisztus szeretetével, és hálás vagyok azért, hogy együtt tudunk lenni. Köszönjük a délőtti szolgálóknak, akik készek voltak a gyerekvigyázásban szolgálni, és így a házas párokkal, a egyes párokkal és egyesség előtt lévő testvérekkel együtt lehetünk. És az Úr áldja meg azokat, akik még olyan módon vannak egyessége és házasság előtt, hogy még nem tudják, hogy kivel. Adjon az Úr beteljesedés nektek is, és vezessen titeket az Úr életeteknek ebben a nagyszerű lehetőségében és felelősségteljes döntésében is. A mai témánk a Jézus tanításából, parancsaiból az egyik nagyon fontos alapelv, az adás, az adakozás. Ezt fogjuk venni, tehát most megszakítjuk a Máté evangélium tanulmányt, és ezt a nagyon fontos témát nézzük meg. Nyilván a témának csak egy részét, az adakozás témának egy részét, ugyanis magára a pénzről, az adakozásról nagyon sokat beszél a Biblia, elég központi szerepe a Bibliának a pénzügyi dolog. Azt látom, hogy mai gondolkodásmódban, az emberek gondolkodásmódjában a kereszténységgel kapcsolatosan egy elég rossz érzés van a pénzzel kapcsolatosan. Az embereknek a világban elterjedt az a rossz gondolkodás, ugyanis sajnos megvan az oka, hogy az egyháznak a pénzet kell. Hát ez egy nagy butaság. Annak ellenére tényleg, hogy az elmúlt évtized, két évtized arról szólt, hogy visszaigényeltek rengeteg ingatlant, még mindig, és akkor a támogatások, a pénz. Tehát tényleg a médiában nagyon sok ilyen hír jött, hogy az egyházak pénzért mentek a hivatalokba, stb. Tárgyalni, és ma is ugye a egyházügyi törvényel kapcsolatosan sok ilyen dolog forrik az országunkban. Tudni kell, hogy alapvetően a közösségeinknek az egész világon egyik alapelve az volt mindig, és a baptista közösségeknek, hogy nem igényeltek egy fillért sem az államtól. Azt hallották, hogy szabad államban, szabad egyház, és mindig azt hallották a baptista közösségek és az elején is, hogy választjuk külön a politikát, az államot, és válaszunk külön az egyházat. Azért az egyház függetlenül be tudja azt a küldetését tölteni a társadalomban, amely magasabb rendű hatalom alá van vetve, mint a politikai hatalom. Ez az Istennek a hatalma, és hogy világítani tudjon és képviselje az evangéliumot. Ezért legtöbb országban ma sem fogad egy fillért sem el a baptista közösség az államtól, és alapvetően pedig Magyarországon is gyülekezeteink önfenntartóak, tehát azokból az adományokból tölti be szolgálatukat, és társadalomban való hasznosságokat így érik el, hogy a egyéni adományokból, az önkéntes adományokból működik. Nos, a közösségünk is egy nagyon fontos alapelvez nálunk. A nagyobb boldogság adni, mint kapni. Alapvetően ugye a Bibliában a apostolok cselekedete 20. fejezet 35-ös verse az, amiből ez az idézet származik, így olvassuk. Minden tekintetben megmutattam nektek, mondja a Pál apostol az efézusi véneknek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mondja ezt a Pál apostol, aki más jövőkettető kapott támogatást, és sok esetben dolgozott, és fizikai munkát is végzett, hogy vállalkozást indított egy térségben, hogy még a vele lévő misszimunkások is ebből a forrásból legyenek ellátva. A boldogság téma, azt gondolom, nagyon fontos téma az ember életében. Mi is a boldogság? Hogyha talán meg kellene fogalmazni itt, akkor úgy gondolom, a boldogság az egy a megelégedettségnek, a reményteliségnek, a jövőre vonatkozó reménységnek, a hálaadásnak, az örömnek az elegye. Tehát azt gondolom, a boldogságnak mindenképpen része egy megelégedett élet, egy nyugalom, egy békesség, egy biztonságérzet, egy hálás szív, és egy reményteliség, a jövőre nézve egy reményteli várakozás. Azt gondolom, a boldog ember ez mindenképpen jellemző. Tehát azt mondja a Biblia, hogy az adni tudó ember az egy boldog ember. Az igazi boldogság, kiteljesedett élet, benn ott van az adás készsége. Tehát az ember, aki boldog, az gazdag. Olyan gazdag, hogy nem csak a maga szükségeiről tud gondoskodni, és a maga szükségei van elfoglalva, hanem túlárad rajta ez. Túl tud csordulni, és mások felé is tud adni és szolgálni. Így van? A Biblia azt mondja, hogy szeretné Isten, ha minden ember ilyen boldog ember lenne. Tehát nem smucik, fösvény, önző, hanem boldog. Egy teljes életet tudna élni, egy kiteljesedett és kiteljesedő életet. Így van, ki az, aki szeretne egy boldog életet? Hát aki nem szeretné, az kezeltesse magát. Tehát azt gondolom, hogy maga a boldogság utáni vágy, az egy természetes emberi vágyakozás is. Az emberek nélkülözhetetlen szüksége is az a fajta beteljesedés. Na, menjünk tovább. Nézzük a Biblia tanítását, tehát nem az egyház tanítását nézzük meg, hanem a Biblia tanítását nézzük meg ebben a kérdésben. Először is, hogy miért adakozunk. Tehát nem az a, hanem azt mondom, miért adakozzunk, hanem miért adakozunk. Miért adunk? Nagyon fontos dolog. Tehát nem azt szeretném vizsgálni, hogy miért adakozzunk, hanem aki ad, azt miért jó adni? Milyen alapelvek vannak, amik a Bibliában vannak az adással kapcsolatban, az adakozással kapcsolatban. Pontosabban a mai alkalommal ennek egy szűk részét fogjuk megnézni. Nem vállalkoztam arra, hogy egy egész Bibliát átölelő tanítást hallgassunk, mert ez nem lenne elég az ma este erre a dologra. Először is azért adakozunk, mert Isten elrendelte. És tudjuk, hogy Isten minden rendelése jó. Tehát Isten, amikor rendel valamit az ember számára, az valami nagyon fontos céllal teszi. Valami pozitív célja van az ember számára. Annál is inkább, mert ugye az Istennek nincs szüksége a pénzünkre, hisz azt mondja, enyém a föld, és mindenki betöldi. Aztán a másik nagyon fontos igazság, azért adakozunk, hogy szabadok legyünk a pénztől. Hogy ne én legyek a pénzé, hanem nekem legyen a pénzem. Azt mondja a Timóteus 1. levélben, az 1 Timóteus 6.10-ben Isten igéje, hogy mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóváróva egyesek eltévednek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Azt mondja a Biblia, hogy a pénzhez való abnormális, természetellenes ragaszkodás az egyrészt akadálya a hitnek. Miért? Mert aki ragaszkodik a pénzhez, az a bizonytalan gazdagságban reménykedik. Abban bízik, ha pénzem van, biztonságban van. Mennyi ember van ma, aki azért kínlódik, és azért küzdik, azért van reménytelen állapotban, mert az élete a pénztől függ. Tehát a hit és a pénzbeli bizalom, ez ellentmond egymásnak. Az Istenben vetett bizalom nem a pénztől függ. Nem jelenti azt, aki Istenben bízik, a szegény. Viszont ez nem jelenti, nem nincs okokozat összefüggésben. És azt is mondja a Biblia, hogy a fájdalomnak sok esetben a világban a forrása, és az emberek életében a pénzhez való abnormális, nem az Isten rendelése szerint való viszony. Amikor valaki a pénzt isteníti, a pénzt keresi, amikor pénzért dolgozik, és nem önmagában Isten dicsőséget teszi, amit tesz, rabja annak, hogy mennyi a fizetés, és egy robottá válik, azért megben nap, mint nap dolgozni, hogy kapjon érte fizetést. Ez egy beszűkült élet, aki alkotni megy be, előrevinni dolgokat, Isten dicsőségét keresni megy be a munkahelyére, az egy magasabb szintű tevékenységet végez, mint az, aki a pénzért dolgozik, a pénzt szolgálja a munkahelyén. Szabadabb ember vagy, kiteljesedett ember tudsz lenni, amikor egészségesen, Biblia módon tudsz gondolkodni, tudunk gondolkozni a pénzről, a munkáról, és a munka következtében kapott javadalomról. Amely lényeges, nem mondom, hogy lényegtelen, hisz kenyeret pénzért lehet venni, tehát nem értsenek félre, hogy a pénz lényegtelen, de nem szabad, hogy ez legyen a középpont. Aztán a következő dolog, miért adakozunk? Mert szeretjük az Urat, és bízunk benne. Szeretjük őt, megértettük az ő akaratát, benne bízunk, és nem a pénzben, ezért adunk. Az 1 Timóteus 6.17-ben olvassuk, azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, mondja Pál Timóteusnak, hogy ne legyenek gőgösek. Ne fuvalkodjanak fel. Mitől fuvalkodnak fel esetleg? Ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megérhetésükre mindent bőségesen megad nekünk. Amen. Tehát azt mondja Isten igéje a jó módú embereknek, akiknek több van annál, mint a napi szükség. Tehát az a gazdag ember, akinek már van feleslege is. Tehát nem csak a mindennapi ételre van meg a pénze, a jövedelme, hanem azon fölül is van neki. Az már egy jó módú ember, és hát van, aki még jobb módú, akiknek még bőségesebben van. De azt mondja Biblia, hogy Istenben bízunk, és ne a pénzben vessük a mi bizalmunkat. Aztán a következő dolog, hogy miért adunk, mert szeretjük testvéreinket, és fontos nekünk a misszió, az az emberek megmenekülése. A 2 Korintus 9.12-ben olvassuk, olyan lemaradt, mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségeit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Tehát egyrészt ugye volt egy szükséghelyzet, egy éhínség, amire gyűjtöttek a gyülekezetek és adtak Jeruzsálembe. Fontos volt, hogy Jeruzsálemben megmaradhassanak a hívő testvérek, és nem akartak onnan elmenni, hanem akarták betölteni a küldetésüket, de ahhoz, hogy be tudják tölteni a küldetésüket, be kell tölteni az ő szükségeiket. Ezért ők helyben tudtak maradni, és abból még segíteni is tudtak másoknak, és tudtak evangéliummal szolgálni is a körülöttük élő embereknek, és ezáltal hálaadás szült az adomány, amit befektettek a különböző térségben, európai térségben is élő, például a macedóniai testvérek is. Aztán nézzük a következő gondolatsort, adakozásra kapcsolatban. A vetés és aratás törvényszerűsége. Na most, azt gondolom, hogy értelmes ember belátja, hogy aratni az fog, aki vet. Ugye mi sokszor városi emberek távol vagyunk ettől a egyszerű törvényszerűségtől. Egy paraszt embernek ez sokkal jobban könnyebb volt megérteni, hogy milyen mértékben ki van szolgáltatva az Istennek. Ugye visszamegyek egy lépést az időjárásnak. Ezért nagyon kevés ateista embert láttál, paraszt embert, mert olyan mértékben együtt élt a természettel, hogy látta, hogy van valami nagyobb hatalom is, mint ő, mint az ember. És ezáltal ugye mindenképpen egyfajta hit a vidéki, a paraszt emberekben volt. Paraszt emberekben mondom, mert ugye vidéki ember nem, minden, nem ugyanazt jelenti, mert a kolosszok, szofoszokkal, a termőszövekedetekkel egy picit átdimenziolálódott a vidéki élet nem erőnyére. No, vetés és aratás kérdésében. Ugye van egy test és egy szellemi hozzáállás. A vetés és aratás kérdésében a Galata 6-7-8-ban azt olvassuk, ne tévejegyetek. Isten nem lehet megcsúfolni, hisz amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az testből arat majd pusztulást. Aki pedig a lelkének vet, az a lélekből, azaz a szellemből arat, fog aratni örök életet. Tehát a Biblia azt mondja, hogy van egy testi módon való gondolkodás, a vetés és aratás kérdésében, és van egy szellemi módon való gondolkodás. No, tehát egy nagyon egyszerű okozati összefüggést már megállapítottunk, aki vet, az fog aratni is. Aki nem vet semmit, nem fog aratni semmit. Aki azt hiszi, hogyha nem vet semmit, az nem fog aratni, vagy azt hiszi, hogy rossz dolgokat vet, és jó dolgokat fog aratni, az bolond. Minimum testi módon gondolkodik. Tehát az ember, aki nem ad, nem tud adni, az szegényebb lesz. Lehet, hogy több marad a pénztárcájába, mert matematikailag testi módon gondolkodik, azt mondja, hogy 100-ból 10% az 90. Tehát kevesebb lesz. Hát mit mond Isten igéje? Hát lehet kevesebb pénzzel marad, ez a testi gondolkodásmód. Egy paraszt ember tudta, hogy van 10 zsák krumplim, abból egy zsákot külön szedtem, a vetnivalót, és ezt letettem a pincébe, hogy ki ne csinázzon idő előtt, és megvártam vele a ősz vagy a tavaszt, amikor azt el lehetett vetni. Azt nem ette meg, mert értelmes volt. Tehát nem azért veszünk el egy részt a javainkból, mert nem tudnánk azt megenni, mert meg tudták volna ők is enni, be kellett osztani a 9 részt az egy miatt, de azért nem ették meg, mert ismerték a törvényszerűséget, hogy ez vetni való. Ez a szellemi gondolkodásmód. Az aratás nem azt jelenti, hogy befektetek egy 10-et, és 20% lesz a zsebemben pénz, még ez mindig testi gondolkodásmód. Ez testi szinten való gondolkodásmód. Az aratás sokkal több annál, mint anyagi javak. Annál is inkább, mert hiszünk az örökkévalóságban, hiszünk a mennyországban. Amen. Hisztek benne? Legtöbben hisztek? Isten meg fog jutalmazni bennünket. Tudjátok, mondtam azt a példát, szoktam mondani, hogy volt egy fösvényember a gyülekezetben, aki nagyon fogászvette a garast, és nagyon nehezen tudott adni, volt egy szegény ember, aki szegénysége szerint bőséggel adakozott, és segített, akint tudott. Meghalt a szegény ember, majd meghalt a gazdag. Az angyal vitte a gazdagot a Mennyország utcáin, az Arany utcán, és mutatja neki, te figyelj, ez a ház, kérdezi ez a gazdag, ki ez a nagyszerű kastély? Mondja, hát a Bözsi néné. Hú, az özvegyasszonynak ilyen háza, a Mennyország, gondol, milyen lesz nekem? Na, menek tovább. Ki, ez ki? Hát tudod, szegény ember, akit a hátsó sorba jött mindig a gyülekezetbe. Ó, gondolod a gazdag ember, ó, mekkora lesz a házam. Igen, mennek az utca végére, egy kis kunyhó, az is aranyból van, mondja neki, hogy na ez a ti házad. Szóval hogy? Azt mondja, hát a Bözsi néni, meg a szegény ember, hát sokkal nagyobb háza van, mint nekem. Azt mondja, hát igen, barátom, de ők építőanyagot is küldtek hozzá. Tehát ez egy ilyen dolog, visszamenőleg az élet más fog igazolni, mint amit most a testi ember gondol, és amilyen következtetésre jut a földi dimenzióban. Oké, menjünk tovább. A másik gondolkodásmód, ugye a vetés aratása kapcsolatban, én nem tudok adakozni, mert nekem nincs. A Máté 25-29-ben azt mondja az Úr Jézus erre a gondolkodásmódra, mert mindenkinek, akinek van, annak adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. Nagyon érdekes, igen. Mire szoktuk tanítani hívő szülőként a gyerekeinket, hogy szabadok legyenek a pénztől, és kialakuljunk bennük egy nagy lelkűség, az adakozás készsége. Azt mondjuk neki, figyelj kedvesen, kaptál nagyitól 1000 forintot. Igaz? Menjenek a tizede. Nem kell sokat számolgatni, 100 forint. Szolgálj ebből az Úrnak, hogy megtanulja, hogy jó dolog Istennek szolgálni, és ne a pénzé legyen, ne arra gondolj, hogy mindent el kell költeni, hanem van lehetőség szolgálni az Úrnak. Egy gyerek ki tudja számolni 1000 forintnak a 10%-et? Első osztály és másik osztály gyerek ki tudja számolni, igaz? Akkor egy 40-50 éves ember miért nem? Olyan nehezen megy? Mert nem akarja. Mert úgy gondolkodik, hogy nekem nincs. Holott van. Csak egy szellemi törvényszerűség. Aki Istennel fösvény, Isten ország szempontjából fösvény módon, vagy hitetlen módon áll hozzá, elveszíti azt is, amilyen van. Sajnos én is tapasztaltam olyat, hogy nem adtam oda, amire Isten nyitotta a szívemet, és kár érte az életemet. Aztán megtanultam, hogy magamba bízzak, vagy a pénzbe bízzak, vagy Istenbe bízzak. És meg kell térni belőle. Erről már beszéltem nektek is többet. Nem az összeg nagysága a lényeg. Ne gondold azt, hogy ez túl kicsi ahhoz, hogy én odaadjam. Nem ez a lényeg, a szíved a lényeg. Hogy azt, amit tudsz adni, azt milyen szívvel adod? Ha 100 forintot tudsz adni, mert az a te jövedelmet tizede, de azt az Úrnak tiszta szívvel adod, Isten meg fog téged áldani, szabad szívű leszel. Boldog ember leszel. Egy teljes életű ember tudsz lenni. Nem egy szűkszívű, egy besztokosodott ember, egy korlátolt lelkű ember. Nagy lelkűvé tudsz válni. Isten nagy lelkűvé tud formálni téged. Így van. És lehet egy sokkal alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ember, sokkal jobb szívű ember, mint akinek sok pénze van. És ehhez az út, az Isten igényen tanítása szerint az adás. Az adás által vezet, hogy a lelke, a szív az emberek táguljon, nagyobb legyen. És persze nem csak pénzt lehet adni, tudjátok. Az adakozáson is sokkal több. De mint mondtam, nem tudunk minden aspektusát végignézni. Tehát sok esetben nem azzal van baj, hogy nincs semmi az embernek, hanem a szívében van Isten iránt bizalmatlanság és szeretetlenség. Az adakozásunk megmutatja, hogy mennyire szeretjük Istent, és mennyire bízunk benne. Ez az igazság, ez a nettó. Beszél rólunk, beszél a szívünkről. Szoktam mondani, ugye, hogy az embernek a pénztárcáját ér meg utoljára. Két kényes dolog van, amiről az egyházban nehéz beszélni, és nehezen beszélnek. Egyik a testiség, a szexuális kérdések, a másik az anyagi téma. Ezt nagyon nehezen veszik elő, és kellemetlen téma, kényes téma, mert az emberek kellemetlen nézik magukat, és kezdenek viszeregni a széken. Oké, menjünk tovább. Amint mondtam, ne együk meg a vetőmagot, ez pedig a 2 Korintus 9.6.10-ben olvasva ige szakaszban szépen le van vezetve. Következőt olvasjuk, 2 Korintus 9.6.10. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Na most, egy paraszt embernek ez a mondat teljesen világos. Tehát aki bőséggel vett, tudjátok, miről van szó. Elmagyarázom, aki sose vetett mondjuk kukoricát. Lehet tudni, hogy a kukoricát vesz, nem egy szemet szoktunk elvetni, hanem egy csipetet. Tehát amikor vetünk, akkor több szem magot vetünk a földbe, mert ki tudja, hogy melyik marad meg. Nem egy szem magot, ez nem úgy működik, egy szem búzát elszórsz, hanem egy kukoricát, egy csapás, bele, több szemet vetünk. Mert ha bőven vetsz, akkor biztos nem lesz híja a sornak, tehát teljes vetésed lesz, aztán majd ki kell vágni belőle, hogy ami megmarad, az egészségesen nőjön föl. Azonban ha egy szemeket vetsz, akkor fog híjasat lesz a meződ, és kevesebb termés jön belőle. Ez egy szellemi törvény. Tehát aki több helyre vet, több módon nyitott a szíve a vetésre, az bőségesebben fog aratni. Ez a szellemi gondolkodásmód. A fösvény, a testi gondolkodásmód, több marad nekem, ha kevesebbet vetek. Holott ez nem így van. Végül is a jövő arról szól, hogy szegényebbé válik. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Tehát nem egyházi törvények szerint adakozunk, mert nem egyházi adót fizetünk, meg stólát, meg nem tudom micsodát, hanem szívből adunk. Mert megértettük a szívünkből, hogy mi az Isten akarata. Nem azért, mert a lelkész azt mondja, vagy a gyülekezet tagságának ez a része, hanem mert szívünkből megértés van. Örömmel tesszük, örömmel adakozunk. Ne kedvetlenül, és ne is kényszerűségből, mert a jó kedvű adakozó szereti az Isten. Most gondolod bele, a jó Istennek szükség van arra, na jó van, ha ilyen szennye vagy, odaadom azt a tizedet, örüljé! Ugye hát azt mondja jó Isten neked, hogy barátom, tudod mit, tartsd meg. Te elfogadnád? Jön oda valaki, és meg akar ajándékozni, azt mondja, na jó van, itt van, edd meg. Fúgladj meg. Ugye, ez az irigy ember, azt mondja, ne edd az irigy ember kenyerét. Azt mondja, az Isten igéje. Szeret érezni. Az Úr boldog embereket akar látni, szeretne boldog lennie. És a boldogságnak egy kulcsa az adakozó szív. És ezért mondja, a jó kedved van, ha megértetted a lényegét az adakozásnak. Boldog ember vagy. Örvendeze, Uram, tudok adni. Olyan nagyszerű. Hozom az áldozatomat. Jó, a családokban, a gyerekek is már tanítva vannak erre, hogy hozzuk az Úrnak, készülnek rá. Azért mondja a Biblia, hogy döntsd el előre, készülj rá. Legyen a te adakozásod, áldozatod, hálaáldozat. Isten dicsőítésére való. Nem sutyi-mutyi. Örömmel, tiszta szívvel adunk az Úrnak. Halleluja. Isten pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárasztalátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Ami megvan írva, bőkezen osztogatott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a madvetőnek, és eredelül kenyeret megadja, és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Ugye vetés és aratás szellemi törvényszerűsége a vetőmag kérdésében. Isten megáld téged, ha te bőkezű vagy, azt mondja, neked is jól megrázott és megtetézett mértékkel mérnek viszonzásul. Egyrészt, hogy gazdag leszel a jó cselekedetben, szabad leszel azzal, hogy arra, hogy szolgálj emberek felé, nyitott leszel megosztani a szeretetet, áldottak lesznek a kapcsolataid, egy áldott életed lesz. Jó, biztos láttátok a karácsony történetet, a karácsony igaz története, amikor viszi a fösvényt végig a karácsonyi, elmúlt karácsony, a jövő karácsony, az idei karácsonynak a szelleme. Nem láttátok? Karácsonyi ének, és ki is írta? Dickens, Charles Dickens, így van. Nagyon tanúságos a történet, ugye gyakran játsszák ezt karácsonykor moziban vagy televízióban. Nagyon érdekes, hogy milyen szegény volt az ember, pedig tele volt a pénzes táskája. El lehet jutni ilyen szintig a fogalsába, a fősvénységben. Isten ettől akar megóvni bennünket, és megőrizni a szívünket. Tehát aki ugye megeszi a vetőmagját, amit el lehet vetni, az őrült. Az őrült, az nem számított arra, hogy aratni is fog. És aki az adakozásról megmutatja, hogy valóban mennyire tartjuk jó földnek és befektetésnek az Úr szolgálatát, Isten országát. Tehát, hogy az Úrnak adunk, az megmutatja, hogyan gondolkodunk arról a földről, ahova adjuk. Tehát arra az ügyről, arra az áldozatról, ahova adjuk. Itt mondjuk most az anyagi javakról beszélünk, mondom, az adakozás ennél sokkal több. Ezt tudjuk, hisz, talán emlékeztek rá, éppen a Szenci Sándor testvérünk beszélt Japánról, hogy van pénz. De igazán legtöbbet jelentett az embereknek, hogy eljött Magyarországra valaki, hogy együtt érezze velük. És nem is láttak még magyar embert. A lelkük azoknak az embereknek, a törődés, a szeretet megosztása, akkor az többet jelentett, mint az élelmiszeradomány, amit vittek. Tehát az adás azért mondom sokkal több annál, és az adakozó szív is többről beszél, mint a pénzről, de azt gondolom az anyagiak egy kulcskérdés abban, hogy hogyan állunk az adás kérdésében. Az áldás nem feltétlenül földi javakban jelentkezik, hisz aki tiszta szívből Istennek és testvének és az ajánlatukból szeretetből ad, elsősorban Istentől várja a mennyei jutalmat. Mert hát ugye akkor pusztán egy gazdasági manőver lenne, ugye, hogy befektetek és többet kapok. Ez semmiben nem különbözik a mai tőkés vagy banki kamatoktól. Nem ez, nem erről szól a dolog, nem azért adok, mert várom, hogy na akkor majd nekem Isten visszafizet és több pénzt ad, hanem azért adok, mert szeretem az Urat és szeretem a testvéreimet. És szolgálok feléjük. vagy hogyha ugye kifelé szolgálunk, elesett emberek felé, akkor szeretjük az embereket. Menjünk tovább, okokozati összefüggésekről. Malakiás proféta könyvében van egy nagyon komoly igeszakasz. Javaslom olvasni a 6-tól 16. versét, erről szakaszt majd írjátok föl. Erre most nincs időnk, de ott a rész végén van egy olyan dolog, hogy úgy gondolkodik az ember, hogy a istentelennek milyen jól megy a sora. Ez visszatér. Ez a gondolat a Zsoltárokból, itt a Malakiás proféta könyvében. Malakiásról tudjuk, hogy utolsó profétája volt az Ószövetségnek, majd 400 éves hallgatás történik. Mint egy utolsó szó az ő proféciája az Ószövetségben, majd ugye, mint utolsó proféta megjelenik Bemerítő János, és akkor vele zárulnak le az Ószövetség profétáknak a sora. De nagyon érdekes, amit Isten mond rajta keresztül. Ráadásul Malakiásról tudni kell azt, hogy Malakiás a Nehémiás kortársa volt, legalábbis az ő szolgálata idején prédikált, és ő profétált, és Nehémiás volt az az ember, aki az egyik megújulási ember volt. Tehát amikor a fogság után visszatérő nép, ugye helyreállítják a templomot, felépítik a második templomot, és helyreállítják Jeruzsálem meg a falait, és maga megindul az építkezés, a megújulás. Nézzük meg, hogy a megújulásnak, amelyről a Biblia beszél, milyen üzenete van, erre majd vissza fogunk térni, de egyáltalán az okokozati összefüggést emelném majd ki ebből az ige szakaszból. Azt mondja a 8. verstől, Malakiás 3, 8-12-ig Isten igéje. Becsaphatja-e az ember az Istent? Szerintetek? Hát nem. Isten nem lehet becsapni, mert ő mindent tud, mindent lát. Azt is, amit gondolunk. És így folytatja. Mondom, itt egy megújulásban lévő népről van szó, szóval akkor térlek vissza a fogságból. Tehát csomó bűnt követtek el, engedetlenek voltak Istennek, és már kezdik megint. Azt mondja, ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek. Mivel akarom becsapni? Tudod, ismer ezt a kérdést. Hát én nem tudom. Fogalmam sincs. Isten válaszol, a tizeddel és a felajánlásokkal. Átoksúly benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be raktáramba az egész tizedet, hadd legyen elességházamban, és így tehetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskát, nem pusztítják el főletek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Mondtam már nektek, és most ide van ismét, mondom azok miatt, akik nem hallották még, hogy az én nagyapám az a halálos ágyán tért meg az Úrhoz. Isten nélküli életet élt, és elmondta nekem azt, hogy fiam, mi heti 7 napot túrtuk a földet. A szomszéd faluba ezek vasárnap a templomba mentek. Mégis mindig több volt nekik, mint nekünk. Valahogy jobban haladtak. Ezt az én nagyapám a 65-70 év alatt megfigyelte. Az istenfélő ember, az Istennek szolgáló ember életén, termésén, vállalkozásán áldás volt. És lehetett látni, ugye, évtizedek táblatában lehetett látni a különbséget. Ismerte a fiatalkorában legényt, ismerte középkorúan, ismerte időskorában, látta, hogy hogy halad is, milyen mértékben nyílik az olló a két élet út között. Amikor anyagi kár ér bennünket, ugye az igével kapcsolatban nagyon fontos megértenünk, hogy a munkahelyet elveszítjük, vagy jövedelemforrásunk veszélybe kerül, fel kell tegyük magunknak egy nagyon fontos kérdést. A tized és a felajánlások tekintetében tisztel a szívem. Egymással is fel kell tennünk ezt a kérdést. Amikor ilyen baj ér bennünket, akkor nagyon fontos, hogy kérdezzük meg egymást, a testvérem, hogy állsz az életedben ezen a területen? Tiszta a szíved? Vagy bűnben élsz? Nem biztos, hogy szellemi harcot kell folytatni ilyen esetben. Az is lehet, hogy meg kell térni. A hitetlenségből, az Isten iránti szeretetlenségből és bizalmatlanságból. És helyre kell az életünkben állítani az Isten jelenti szeretet és bizalom gyümölcsét is, az adakozást. Természetesen nem minden ilyen eset jelenti azt, hogy valaki az adakozásban vétkezik, mert érhet az ember próbatétel, ezen kívül is, nem szabad általánosítani, de attól is óvakodnunk kell, hogy rossz irányba induljunk kifele a problémából. Elkezdünk harcolni az ördög ellen, holott nekünk kéne megtérni, és gondolkodásból változni. Olyan is lehet, hogy harcolni kell, a munkahelyünkkel harcolni kell, veszteségekért, és vissza kell követelni. Csak azt is látni kell, hogy az adakozás területén a hitetlenség, a bizalmatlanság utat nyit az ördögnek, hogy kifosszon engem azon a területén, ahol a vétek, a bűn által beengedtem az életembe. És igenis anyagi kár érheti azt az embert, aki, mint hívő ember, eltér az Isten áldásának útjától. Hát, biztos vagy benne, hogy hívő emberként mindannyian tapasztaltunk már a dolgot, hogy Isten nyitotta a szívünket, aztán nem engedtünk neki, és többent el a másik oldalon. Ki az, aki ért már ilyet? Néhányan vannak ilyenek is. És azt is tapasztaltam, biztos vagy benne, hogy szolgáltatok az Úrnak, és Isten természetfeletti módon is beavatkozott, forrásokat adott. Ki az, aki tapasztalt anyagi áldásokat már az útól? Működik, ez valóság, ez nem fikció, ezt nem én találtam ki, ez a Biblia igazsága, Istennek a beszéde, amely működik az emberek életében. Majd aki nem hiszi, kérdezze meg ezeket az sokat, hogy hogyan tapasztalták ők meg, és győződjön meg róla maga. Jó, tehát mondtam, óvakodjunk az általánosítástól, de attól is óvakodjunk, hogy rossz irányba induljunk kifelé a problémából, ezért vállaljuk fel a felelősséget, hogy fölteszik magunknak ezt a kérdést, vagy egymásnak fölteszik ezt a kérdést, hogy tesó, hogy állsz ezzel a kérdéssel. Menjünk tovább. Egy nagyon éles kérdés, amiről beszél a Biblia is, és ugye mai világban is ezt látjuk, bár relatív fogalom. Tehát maga a szegénység és a gazdagság fogalma, valljuk be őszintén, relatív fogalom. Van iszonyan gazdag ember, és mégis még több kell neki, mégsem érzi, hogy gazdag. És van kívülről látszak szegény ember, és mégis nagyon gazdagnak érzi magát. Tehát a maga gazdagság és a szegénység sokkal inkább gondolkodásmód, mint anyagi javaknak a összessége. Alázat és méltóság kérdése. Jakab következőképpen ír erről az 1.9.10-ben, Jakab levele első rész 9.10-es verse. A szegény sorsú testvér dicsekedjék méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező világa. Tehát azt mondja, hogy Isten igéje, aki gazdag, annak mindig tudnia kell, hogy Istentől függ az élete és gazdagsága is. A gazdagságot pedig sáfárságra kapta, nem tarthatja meg. Alapigazság ugye, hogy a pénzt, a vagyonát, a bankszámláját senki nem viheti a halálon át a túlvilágra. Egy fillért sem. Mit is érne vele? Hát ezzel nem lehet fizetni. Tehát tudnia kell mindenkinek azt, hogy maga a gazdagság önmagában nem tartja meg senkinek az életét. Nemrégen hallottam egy nagyon befolyásos jómódú emberről, ki rengeteget szenvedett egy betegség miatt, és nagyon nehéz helyzetbe került. Nem tudott egészséget vásárolni, pedig rengeteg pénze volt. Hiába fizette le az orvosokat, hiába vette meg a jobb orvosokat, ott volt a szenvedés, a betegség, a nyomorúság az életében. Nem lehetett kifizetni az egészséget. Nem lehetett megvenni. És az életet pedig végképp nem lehet megvásárolni. Aztán azt is tudnia kell a gazdag embernek, hogy bármikor el lehet veszíteni az anyagi javakat, de amit a mennyben vetettünk, az megmarad örökké. A szegénység pedig, mint mondtam, egy gondolkodásmód. A szegény ember jövedelmének is van tizede, és Isten nem is azt mondta, hogy a szegény ne adjon semmit, hanem azt szerint adjon, amilyen van, ne azt szerint, amilyen nincs. A szegénység testvér az Úrban bízik, és hálás mindazért, amit az Úr gondoskodásából nap mint nap kap tőle. Amilyen van, azzal örömmel szolgálja Urát. Aztán beszélünk arról is, ugye mondják a régiek, a bölcsek, hogy sok gyerek, szegénység, azt mondták a vidéki parasztemberek. Így gondolkodtak. Tudták, hogy a gyerek az egy befektetés. De aki sok gyereket vállal, Istentől veszi, azt tudnia kell, lehet nem új autót és nem új bútort fog venni, ha a gyerekeit fogja tanítatni. Viszont azt is tudták a régi emberek, hogy mivel nem volt társadalombiztosítás és nem volt nyugdíj, a gyerekek voltak jövő zálogai. Akinek sok gyereke volt, annak nem kell férni a kapuba. A Székelyföldön mondták, hogy akinek volt deréklegények a fiai, annak nem volt problémája, szóváltásba került a kapuba, mert ugye voltak deréklegények. Egy. Kettő, ha megöregedett, nem volt ilyen gondoskodás, mint ma a szociális gondoskodás, ezért működött erősebben a család, és sokkal nagyobb jelentős volt a családnak, nem ugráltak ki fel a házasságból az emberek, meg rúgták fel a családi kapcsolatokat, mert mivel megöregedett, akkor azok a gyerekek gondoskodtak róla, akiknek befektetett az életébe, és lehet, hogy lemondással járt akkor az élete, viszont neki gyümölcsöt termett, mikor megöregedett. Az is lehet tudni, hogy aki több gyermeket vállal, amikor idősebb lesz, akkor majd válogathat, hogy kicsi nálad leszek nyáron, te itt laksz télen, hozzád meg ősszel, mert te az erdő, szélesz, gyönyörű, szeretem a faleveleket, és mit hagytam ki, tavasszal, nálatok meg gyönyörű a baracvilágok, hogy nem tudom micsodák, hozzád nek, és ez fantasztikus. Érted? Szóval akinek van mondjuk 4, az minden évszakban máshol mehet. Ha úgy nevelte fel őket, ha megtanított őket adni, és megtanította őket, hogy nem önző módon kell élnünk, hanem nyitott szívvel, áldozatkészen, és megtanította, mint szülő arra, hogy gyerekem, vállaltam értetek az áldozatot, vállaltam a nagyszüleitekért is, látjátok, szeretem nagyapádat, nagyanyádat, látjátok, hogy visszanyúltam én a szüleimhez, és befektetett az életébe, és így az anyagi dolgokban is. Nem anyagias módon nevelkedtek a gyerekek, akkor szabadok lesznek az anyagi köteléktől. Amen. Tehát mindennek van jó oldala is, van lemondás oldala is. Ingyen nincs semmi. Jó dolgokért küzdeni kell. Minden normális ember ezt tudja. Nem? Igazán értékes dolgokat befektetés nélkül nem lehet elérni. Ez csak a mai világban hiszik el, hogy celebként lehet sikeres valaki. Azt mondta valaki, WC-kefét kiraksz egy hónapon keresztül, hogy minden mutogatod, sikeres lesz. A mai média tényleg így működik, és az emberek tényleg így, a zombik, züm, 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 így nézik a tévét. És nem gondolkodnak. Oké. Jó, tehát a szegény sorsú testvér pedig az Úrban bizakodjék, és ne a gazdagabb testvérében, így őrizheti meg a méltóságát. A Máté 26.10.11-ben olvassuk, Máté 26.10.11-ben, amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt, ugye, aki a kenetet rápazarolta, és drága, hiszem 200 font értékű kenet, vagy tényleg drága pénzen, ugye a megtakarítást abban tartották kenetben, de gyakorlatilag a megtakarítását rápazarolta Jézusra. Azt jelenti, valaki megtakarított pénzét fogja, és az egészet aradja az Úrnak. Ezt csinálta az asszony. Minden megtakarítását kivette, amit öreg korára félretett, és odaadta az Úrnak. És azt mondja, ez a helyzetben ugye irigyelte őt, vagy problémázott itt Júdás, aki fösvény volt, és lopott a perselyből, tehát neki pénz volt az Istene. Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Jézusnak a tanításában az látszik, hogy szegények mindig lesznek mellettünk, közöttünk. Ezért a szegényeknek való adakozás és róla való gondoskodás is része mindig az egyház szolgálatának, és része a hívő ember életének. Akinek több aratott, többet kérnek számon tőle, és lehet, hogy van valami, ami a másiknak nincs. Legyen nyitott a szívünk, akinek Isten többet adott arra, hogy szolgáljon a javaiból mások felé, akinek meg szükségben szenved, az tudjon háladással elfogadni is. Az is büszkeség, ha valaki nem tud elfogadni. A Lukács 21.1.4-ben olvassuk, amikor feltekintett Jézus, látta, hogyan dobálják a gazdagok az áldozati ajándékokat a perselybe. Észrevett egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékhoz, ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Nos, ez az özvegyasszony szegény volt, de méltóság teljes. És miért volt, mi volt a forrása az őrakozásának? A hit és a szeretet Isten iránt. Azt mondja, nagy szükségben vagyok, sokat is kell vetnem. Amen. Bízott Istenben, hit. Uram, elhozom a vagyonomat, ebből én nem tudok megélni már. Ez olyan kevés, szokták mondani, hogy már meghalni is, már élhalni is kevés. Odaadom mindet, Uram, mert bízom benned. A te gondoskodásodban reménykedek, Uram. Szeretlek téged. És hogy ez gazdagságává lett. A Mózes könyvében is beszél a Biblia, hogy lesznek a földön mindig szegények, és a nép között az 5 Mózes 15-11, mert a szegények nem, szegény nem fogy el a földről, ezért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban lévő nyomorult és szegény testvéredhez. Ugye lefordítva, hogy a gyülekezetben nagyon fontos felelősség első körben kinek-kinek a családjáról gondoskodni, ugye a saját szeretteiről, a második dolog fontos dolog pedig a gyülekezet szegényeiről gondoskodni, és van egy egyháznak egy harmadik felelőssége a társadalomban, a társadalom szegényei felé lehetősége szerint szolgálni, ugye az irgalmas samaritánus példázata beszél erről nekünk. Tehát figyeljünk oda egymásra, és adományainkkal, akinek több adatot, segítse a szegény sorsú testvért, aki akár egy időszakban került nehéz helyzetbe, vagy olyan háttérrel rendelkezik, hogy hátrábbra indult, mint te. Sok oka lehet, most ezt nem szeretném fejtegetni, majd a nyári táborban erről picit bővebben fogok beszélni a hétfő este. Már az, hogy ki milyen élet helyzetben van, és milyen hatása van ennek, milyen befolyásolt a múltja, a családja, milyen befolyása a jelenére és a jövőjére. Ezekről, meg a társadalom, meg hogy mikor született, milyen gondolkodás veszi körül, ezek a dolgokról a vezetők kényszerítettek, hogy beszéljek, és örömmel teszem. Nagyon érdekes téma lesz. No de hát, menjünk most tovább. Aki többet kapott, ugye az többel is ad számot. A jókedvű adakozás kulcs a pénztől való szabadsághoz, ezt szeretném megerősíteni. Ugye azt mondja itt Isten igéje, hogy a gyűjtsenek maguknak a gazdagok jó alapot a jövőre, hogy elnyerjék az igazi életet. 1 Timóteus 6.17-19-ből idéztem ezt a szakaszt. Amikor többünk van, nem az az első kérdés, hogy mire költsem el, hanem amikor többet kap az ember, egy hívő embernek az első jó kérdése, Uram, miért bíztad rám ezt a többletet? Ez az első és nagyon fontos kérdés. Azért bíztad rám, hogy valaki felé szolgálják ezzel a pénzzel, azért bíztad rám, hogy valaki támogassak ezzel a pénzzel, azért bíztad rám, hogy új munkahelyeket teremtsek és a vállalkozásomat bővítsem, azért bíztad rám, hogy befektessek a gyermekeimbe és tanítassam őket, azért bíztad rám, hogy félretegyek a jövőre, a nyugdíjra, és befektessek, miért adtál nekem többet, Uram, mint amire szükségem van? Ugye ez a gondolkodás volt ennek az igének a megértéséből számára, hogy gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Tehát amikor többet van, többet kaptál, ne az legyen az első dolgot, hogy mire költsd el. Persze, biztos vagyok benne, hogy nehéz annyi pénzt adni az embereknek, hogy ne legyen ötletük arra, hogy mit vegyenek. Nekem is lenne egy-két ötletem, ami nem szükség, hanem vágy. El sem mondom. Még meg is botránkoznátok. És nem akarok megbotránkoztani benneteket. Neked is van szerintem ötleted, amire tudnád költeni a pénzt. Ha most rátszakadna mondjuk 90-100 millió, 1 millió, ki mibe gondolkodik. Szerintem hamar nyakára lehetne lépni. De a helyes gondolkodásmód az, Uram, miért áldottál engem? Mire kaptam? Hol van ennek a helye? Ez egy egészséges, szellemileg szabad, Isten szerint való gondolkodás volt. És lehet, hogy arra vezet Isten, hogy igen, most figyelj csak, gyerek egy jövőre fog menni tovább tanulni, tedd ezt a pénzt félre, mert ez szükséged lesz. És akkor azt kell tenni. És akkor nem romlik meg, hanem áldás lesz. De az is lehet azt mondja, figyelj csak, ezt a részét ad annak, megláttad Isten veled egy szükséget, hogy van úgy, hogy a Szentlélek főhoz egy nevet, vagy egy családot az emberben, és figyelj, oda szolgálj felé. Milyen összeggel, Uram? Ezzel. Szolgálj feléjük, és áld meg őket. Tehát legyünk gazdagok a jó cselekedetben. Nyitottak az Úr felé, és higgyétek el, az adakozás elsősorban lelkület, nem mennyiség kérdése. Nem pénzmennyiség kérdése. No, menjünk tovább. Azok kedvéért nézzünk néhány igét, aki azt mondják, az Új Szövetségben nincsen szó a tizedről. Általában azok mondják ezt, akiknek viszket a fülük a hallásra, és mucikok Isten felé, sóherok, szeretik a pénzt, és hitetlenek az anyagiak területén. Mert a bizonytalan gazdaságban bíznak, a pénzben bíznak, ahelyett, hogy Istenben bíznának, ezért kikerülik az adakozást, Új Szövetségben élünk. Majd a végén feltesz egy gondolatot, olyan is szoktam hallani, hogy Új Szövetségben élünk, mindenünk az Úré. Van egy válaszom, ezeknek így gondolkodnak. Nem nekem, alapvetően Isten igények, de ezért szeretem ezt a kérdést. Nézzük Ábrám példáját. Ki hiszi azt el, hogy Ábrám a mi atyánk? Aki nem hiszi, olvasd a Bibliában. Benne van. Ábrám a hitben a mi atyánk, a hívőknek az atya. Nyilván azoknak az atya, akik hitből nyertek igazságot. Tehát Isten hit által, Krisztusba vetett hit által bocsátotta meg az ő bűneiket, és lettek Isten gyermekévé. Így van? Tehát Ábrahám az a személy, aki az Ószövetségben az Ószövetséggel összeköti a ma élő hívő embert, ugyanúgy, ahogy mi hit által igazulunk meg. Tehát Isten megbocsátott nekünk, tisztának és szentnek lát bennünket a fiáért Krisztusért, ugyanúgy Ábrahám is a hite által igazult meg, hogy bízott Istenben. Így van? Tehát beszélt Ábrahámról, úgy beszél az új szövetség, hogy az ő ószövetségben tanúsított hite az új szövetségi hívőknek a példája, a mintája, ő az atyánk a hitben. Amen. Tehát Ábrahám tizedet ad Krisztusnak, akkor az új szövetségi hívőember is, nem hallom, tizedet fog adni Krisztusnak. Na megnézzük a Bibliában, Ó és új szövetségben, hogy hol van ez kinyilatkoztatva. Azt mondja az 1 Mózes 14:18-20-ban, ugye a Szidnivői csatában a Lótot kiszabadítja Ábrahám, nagy zsákmánya jön ki, és visszaadja ugye Sodoma királynak a jussát, nem fogad el tőle semmit, majd azt mondja a Biblia, az 1 Mózes 14:18-20-ban, megkísérlek Sálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje, ugye az úrvacsorának az erőképe a Mózes első könyvében. Ki szerezte az úrvacsorát? Jézus, ugye az utolsó vacsorán, nem sokára közeledünk ugye nagy csütörtökhöz, ahol az úrvacsora szerzetésének ünnepe indul ugye az egyházban. Ő a felséges Isten papja volt, megállotta őt már, mint az Ábrahámot, aki a atya volt minden hívőnek, őt valaki, aki fölötte volt, megáldotta. Ugye, mert mindig a nagyobb áldja meg a kisebbet. Ez egy szellemi törvényszerűség, mert akinek több van, az tud áldás lenni, annak, akinek kevesebb van, nem? Tehát akinek kevesebb van, az nem tud megáldani. Olyan dolog, mint hogyha te egy professzort szeretnél tanítani 8. osztályosként, mondjuk egy matematika professzort, mondjuk lineáris egyenletekről, vagy bármilyen matematikai megoldásokról, vagy az atomfizikáról, egy fizika professzort próbálnál okítani, hogy hogy is vannak ezek a dolgok 8. osztályosként, ugye? Hát nem működik, tehát a nagyobb tudja megáldani a kisebbet, aki többlettel rendelkezik, az tud áldása lenni annak, aki kevesebben rendelkezik. Tehát megállíthatjuk, ha Melkisédek megáldja Ábrahámot, akkor ő nagyobb volt, mint Ábrahám. Márpedig az ószövetségnek legnagyobb embere, hit szempontjából az emberek szintjén, az Ábrahám. Ábrahámnál nincs nagyobb az ószövetségben. Csak Isten. Ő a nagyobb, mint Ábrahám. Így van? Ő az atya. Gondoljátok bele, a papság is tőle származik, tehát a levita papság, akik szolgáltak az emberek felé, és áldást mondott mondjuk Áron, ő is Ábrahámtól származik, tehát Ábrahám, neki is a feje. Aki meg Ábrahámnak a feje, az nagyobb ezeknél is. Zsidókhoz írt levél bőven beszél erről, olvasgassátok 7-8-9 fejezeteket. Zsidókhoz írt levél. Jó, azt mondja, tehát itt Isten, a felséges Isten papja megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Ábrahám a felséges Isten előtt, aki a mennyet és a földet alkotta. És áldott a felséges Isten, mert kezedbe adta ellenségét. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. Nem a feléből, nem a negyedéből, minden jövedelmének a legjobbát, a tizedét. Ne felejtsétek, itt még nem hajtotta be az állatokat Ábrahám a karámjába, és kiválogatta a pöttyös tizét, hanem vette a tizedét, és az első dolga az volt, mielőtt bekaszírozta a sikert, a legelső dolga az volt, hogy odaadta a tizedet Melkisédeknek. Ki is volt ez a Melkisédek? Zsidókhoz írt levél 7:1-3. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először is azt jelenti igazság királya, azután Sálem, azaz békes, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. Isten a kezdet és a vég. Az alfa és az omega. Nincs kezdete, nincs vége. De miután hasonlóvá lett az Isten fiához, paparad mindörökké. Tehát Melkisédek maga a názáreti Jézus Krisztusnak az előképe. Az új szövetségbenről nézve, ugye értelmez az ószövetség jelentését, Krisztus előképe Melkisédek, tehát Ábrahám Krisztusnak adott, Jézusnak adott tizedet. Aztán nézzük az Isten rendelését. A 3 Mózes 27:30-ban a föld minden tized az Úré, a földnek szemes terméséből és a fagyümölcséből az Úr szent tulajdona. Mit mond a Biblia tizedről? Kié? Az Úré. Tehát nem az enyém, nem a tiéd, hanem kié? Istené. Az Úré. Tehát ha megtartod a tizedet, akkor kiét veszed el? Istenét. Kit lopsz meg? Kit csalsz meg? Istent. Értjük Malakiásnak a szavait. Hogy ezt csinálták a zsidók. Megcsalták Istent. Meglopták Istent. Tovajok meg, nem örök Isten országát. húzós, nem? 4 Mózes 18-25-28 beszél tizedről, tizedéről, itt Isten igéje, 4 Mózes 18-25-28, ekkor így beszélt az Úr Mózeshez. Beszélj a levitákkal, és mondd meg nekik, amikor megkapják Izrael fiaitól a tizedet, amelyet örökségül adtam nektek, ajánljátok föl a tizedet, tizedét ajándékol az Úrnak. Úgy tekintendő a ti feljárásotok, mint a szélről való gabona, és mint az, ami a sajtóból folyik. Úgy ajánljátok föl ti is ajándékotokat az Úrnak, minden tizedből, amelyet Izrael fiaitól kaptok. Az Úrnak szóló ajándékot adjátok oda Áron főpapnak. Ugye az Áron főpapnak a jövedelme volt, vagy az áldása volt. Megint szeretném emelni, hogy az Úrnak szóló ajándék volt ez. Az adakozás, az adás Istennek szólt. Nem a papoknak. Papok csak veszették, de Isten Istennek szóló adomány volt. Aztán Jézus tanítására visszatérünk, amit Jézus maga konkrétan tanított. A Máté 23-23-ban. Jaj, nektek éppnatók, írástólok és farizeusok, mert a tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagyjátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb. És fontosabb ezeknél? Az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és az hűséget Isten iránt, ugye, a bizalmat. Hit, a hűség, hit és hűség ugyanaz. Pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. De Jézus sehol nem tanítja azt, és soha nem mondja azt az új szövetség sem, hogy a tized megszűnt. Csak hogy önmagában a tizedadás, mint forma, vagy az egyházadó befizetése, mint forma, üres vallásos cselekedet. Hanem az Úrnak szóló áldozat, hála áldozat ez. Nem nyer áldást abból, aki így adja, az se, aki szedi. Menjünk tovább. Megülás az adakozásban is megmutatkozik. Erről már beszéltem, de a Nehémiás könyvéből, ugye Malakiásnál említettem, de Nehémiás könyvéből olvasom a Nehémiás 10.38-39-ben, hogy a legjavát ajánlják fel mindannak, amit kaptak Istentől. Ugye Nehémiás idejében tudjátok, hogy a népnek egy megújulása folyik, emlékeztek, felolvassák az igét, örömújongást, különösen összetörnek, ugye sírnak a bűneik miatt, felismerik, hogy mennyi bűn követtek el, és a bűn következménye volt a fogság. Aztán mondja nekik Nehémiás, hogy ne sírjatok, mert az Úr előtt való öröm, a ti erősségetek, erőt ad ti nektek. Tehát cselekedjétek Isten akaratát. Megbántátok a bűnt, hagyjátok el a bűnt, és cselekedjétek Isten akaratát. Tehát egy megújulásban lévő népről van szó, és a megújulásnak volt egy gyümölcse, hogy megtért a pénztárcájuk is. Elkezdtek szolgálni Istennek az adományukkal, és helyreállt ennek a rendje is. Aztán azt is mondja a Biblia, hogy az elejét, azaz a legjavát adjuk az Úrnak, abból a jövedelmünknek. A Példabeszélek 3.9.10-ben olvasunk erről, szól a Szentírás róla, Isten ugye Salamon bölcsesség, Salamon király által adott bölcsességek ezek, nagyon fontos bibliaiságok vannak a Példabeszélek könyvében. Példabeszélek 3.9.10. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Tehát nyilvánvalóan várható egy áldás is az ember életére. Érzem, nem feltétlenül anyagi áldásban kell gondolkodni, mert akkor ez pusztán egy üzleti befektetés lenne. Látjátok, sokkal inkább Isten szeretet, egy örömteli dolog, egy áldott dolog ez, mint anyagi befektetés. Jó. Tehát gyakorlati módon mit is jelent az ige? Amikor az egyéni vagy a családi költségvetést készítjük, és a kiadás rovatba írjuk fölfele, mi a kiadás, mi az első tétel? Az Úré, a tized. És mindent utána osztunk. Ilyen egyszerű. Ez elején ezt jelenti. Úgy tervezem a költségvetést, hogy van egy anyagi bevételem, akár rendszeres vagy rendkívüli. A legnormálisabb dolog az, mondom, igaz, matekból profik vagyunk, a tizedét nem néz ki számolni. De nem minden telefonban van számológép. És javaslom, hogy a kerekítés szabályai szerint hitben kerekítsetek. Tehát ne az, hogy tudjátok, hogy 1995 forint, tehát 1000 forint. Az 2000, 2500, 3000. Hidd el, figyelj Istenre, vezet a Szentlélek. Legyél szabad. Táguljon a szíved. Táguljon a szívünk ebben, hogy felszabadjon a szívünk és növekedjünk. Kinek milyen harc ez? Nem vagyunk egyformák. Van, akinek egy nagyobb lelke van, nagyobb szívű ember. Adakozókészség. Van, aki viszont fősvény, de kiszakmól. És van, aki középkategóriás. Tehát hol így, hol úgy van. meg kell harcolni, és tudod, hogy tudsz győzni, és hogy tudsz növekedni ebben, hogy tudsz megszabadulni a köteléktől, az anyagi köteléktől, adsz. És ha rossz érzésed van, és szorít, adj! Így lehet kiűzni ezt az ördögöt. Hiába böjtősz, barátom, imádkozol, nem szabadulsz meg. Ettől megszabadulni, ettől a szellemtől, ettől a mamon szellemét úgy lehet, ha adsz, harakozol, és legyőzöd. És akkor elkezdesz fifikázni, hogy sakkozol, volt már ilyen? Nekem már volt. Elkezdem sakkozni, gondolkodni. És akkor jött ez a gondolat, akkor még mellé tettem. Még többet mellé tettem, és így legyőzni. Hogyha azonban elveszel belőle, érzed, hogy vesztettél belőle. Már nem olyan szíven adod. Már nincs öröm benne, nincs hálás benne. Tehát a tizedet a lehető leghamarabb ad oda. Ne a hónap végén, mert lesz helye. Abba súgy, beszívta a nagy falógép. Befalta. Érted? A gázszámla súgy, így benyeli a pénzt. Tudtátok azt? Egy bevásárlás súgy, így bekapja. Olyan étvágya van. Főleg, ha még van 2-3-4 gyereked, akinek nő az étvágya. Súgy, így bekapják. Tehát nagyon fontos dolog, hogy az elején ad oda. Ne is kísértsen azt téged. Mert kié? Az Úré. Nem a tiéd. Ez a megértés. És mondom, Isten azt akarja, hogy boldog, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Nem azért akarja, hogy neked kevesebb legyen, hanem hogy gazdag ember legyen. Gazdag ember legyek, boldog ember legyek. Amen. Szabad legyen a szívem. Nagyon nagy áldás egyébként, higgyétek el, és biztos tapasztaljuk többen, nagyon nagy áldás az, hogyha szabad az ember szíve az anyagiak területén. És mondom, nem sok pénz kell legyen az adakozással, viszont azt én tapasztaltam, hogy amikor eljutottunk a hitben a tizedig, és azt mondtuk az első perctől kezdve, hogy a személyes életünkben, meg a házasságunkban is minden mennyit kapunk, mindennek a tized az Úré. Tudod, a kicsinek is ki lehet számolni a tizedét, meg a soknak is. Csak a soknak néha nehezebb. Vagy tudod, mert az nagy szám. És akkor az úgy nagyobb szám azt úgy kiszámolni, hogy nehezik leesni az embereknek, de nem a matematikai képességükkel van baj. Ilyenkor általában nem a matematikai képességeinkkel van baj. Szóval értitek. Tehát alapvetően azt tudom nektek mondani, hogy minden hónapban kivasalva volt a kasszánk, ugye fiatalházasok is voltunk, nem volt bútorunk, meg sok minden nem volt, de Isten gondoskodott rólunk, és volt, hogy üres üveget vittünk vissza a hónap végén. De éhezni sose éheztünk. És boldogok voltunk. Tehát nem úgy értük azt meg, jaj, de szerencsétlen hívők vagyunk. Nincs pénzünk. Kenyeret tudunk venni, meg tejet. Bár az is nagy szó egyébként, mert ha tejet tudsz venni, valamikor az már gazdagság. De ez így van. Azt tudja, akinek volt szorult helyzet. És akkor kiterítettük a kis kajánkat, a kis gyümölcsös ládára, meg a kis festékesre, kezdve ráültünk, és akkor megettük. De azt mondom, hogy boldogok voltunk, hálásak voltunk Istennek, és amikor Isten arra vetett bennünket, hogy vessünk többet, hitben növekedtünk, nem ész nélkül, megérett a szívünkre. Kerékeztünk oda, mert nem ürült le a bankszámla. És aztán elkezdték, megtanulított Isten, hogy adjak hálát a munkahelyemért, hogy áldjam a főnökömet, hogy áldjam a munkahelyemet, hogy adjak hálát Istennek, és akkor nőtt a fizetésem is. Zúgolódtam, meg kellett érni, olyan is volt. Hogy, és akkor Isten megáldott, akkor meg azért értem meg, és összetörtünk, sírtunk zokogva feleségemmel, mert hát panaszkodtam a főnökömnek mindenkire. Aztán megtértünk belőle, Isten pedig aznap megáldott azon keresztül, akire panaszkodtam, aztán végig is megáldottam. Tehát Isten nem marad adósa annak az embernek, azt látom a személyes életemben, aki halad. És minden volt. Én legényként sokszor elmondom, volt még kempingágyam volt, mely egy gurulós szék, ennyi volt az egész berendezés. De boldog voltam. Hálás voltam Istennek. Nem gondoltam azt, hogy ú, milyen szegény vagyok. Jaj, milyen szegény. Édesanyám látta volna, milyen akciókat műveltem. Fogta volna a fejét. Milyen az anya? Mit tették kicsim? Mindig ezt kérdezik. Na mindegy. Minden túl van az ember, halad az életében előre, de azt gondolom, Isten gondviselése és egy szeretet ott van az életünkön. És boldogok tudunk lenni, hálásak tudunk lenni. Természetesen, amikor gyerekek vannak az emberek az életében, már a nagyobb felelősséget követel, és ugye nem olyan, mint egyedül van. De ahhoz mérten is ad Isten áldást. Szokták mondani, ugye, hogyha a bálánkát ad Isten, akkor ad hozzá legelőt is. Ámen, így van, dicsőség az Úrnak. És lehet, hogy a legelő pontosan rajtunk keresztül van befüvesítve éppen egy család életébe. Az se baj. No, igen, a tized tehát egy vetőmag, amelyet ha Isten országába vetünk be, akkor az nekünk teremni fog, gyümölcsöt fog hozni, és Isten országa a legjobb föld. Jó zsíros föld. Édesapám mezősában dolgozta az egész életét, és ő tudja, látja, melyik föld milyen. mondta, az a földfilm, a zsíros föld. Tudták, hogy az többszörös terméshoz ahhoz képest, mint egy gyenge föld. Hívő emberek lennénk ilyen balgák, és nem értenénk. Az Isten országának földje, az egy zsíros föld. Óra érdemes belevetni. Én is vetettem, próbáltam, ugye, meg is kellett térjek, vetni a tőzsdére. Eltök a lakásunkat, őrült volna, beraktam az egész pénzt a tőzsdére, mert mi volt a célom? Sok pénzt kamatozzon, mert építkezni akarok. Buksz. Két hét alatt 901 millió forint, zuty. És meg kell térni, feleségemmel beszélgettünk, sumantottunk, mind a kettőnek szólt Isten, hogy mennyi pénzt adjunk oda az úr házának építésére, és nem mondok egymásnak. Sumákoltunk, hallgattunk. Gondoltam, én majd az építkezés végén odadom. Megtértünk azonnal, ne féljetek. Buksz, mindvég hiányzott az a pénz. Tehát azt Isten nem adta vissza, hogy tanuljunk belőle. De Isten szeretete és kegyelme folytán be tudtuk fejezni az építkezést, máj nap is abban a házban élünk. És dicsérjük az Urat, és hálásra vagyunk érte. De megtanultam egy életre, hogy minden rossz a gyökere a pénznek a szerelme. Isten szeretett engem annyira, hogy nem engedte meg, hogy az anyagiasság megkösse az életemet, az életünket. És ugye, hogy tudod sumákolni, asszony és férfi? Nem jutottunk el Anániás és Szafira bűnék, de ők is megegyeztek anyagi témában. Szívüket megkötötte a pénz. No, utolsó gondolat, ember és testi gondolat és válasz. Szokták mondani némelyek, hogy az új szövetségben nem érvényes már a tized, mert mindenünk az Úré. Általában azok mondják ezt, akiknek problémájuk van a tizeddel kapcsolatos engedelmesség, hit és az Isten iránti szeretettel kapcsolatosan ezen a területen. Válaszom ezeknek a személyeknek a következő. Rendben, akkor te adod a mindent, mindazt, mindent. Tehát adj oda mindent. Ha minden az Úré így gondolkozol, akkor hajrá. Akkor jó, te adj oda mindent. Ne a tizedet adod, akkor te adod a mindent. Hát ha minden az Úré, csak ezt arra szokták mondani, minden az Úré, tehát megtartatom magamnak. De ha minden az Úré, akkor adod a neki? Nem? Ez egy zsivány dolog. Csak leplezni akarja az embernek a saját szívének családságát, engedetlenségét. Természetesen igaz, hogy minden az Úré, mi is az övé vagyunk. Ezért nyitott a szívünk arra, hogy amire az Isten lelke indít bennünket, abban szeretetből és hitből, isteni hitből és bizalomból engedelmeskedünk és adunk. Így van. Tehát az adakozás nem merül ki abban, kidekáztam a tizedet, forintra leszámoltam, most már 5 forint, úgy lehet, hogy már forint nincs. Becsörögtettem a persejbe, és rendben van. Ugye ezután jön, az engedelmesség után jön a hit, hogy Isten lelke fölindít valamire, hogy adj, legyél bőkező a szegényhez, a testvéredhez, a családodhoz, a szüleidhez. Akkor nyitott az én szívem arra, hogy azon felül is adjak, ami az engedelmesség minimuma. Ott kezdődik az adakozás. De erről most nem fogunk beszélni, mert az egy külön fejezet, külön téma, hogy mi az adakozás. A tized az a hitnek, az engedelmességnek a megnyilatkozása Isten felé. Azt adom neki oda, ami is az övé. Mert ó és új szövetségben látjátok, ezt mondja a Biblia. Az adakozás pedig az a fajta része az életünknek, amikor már úgy adunk, hogy Uram, itt van ez a pénz. Mit kezdjek vele, Uram? Megvan ez, már megvan a rezsi, kifizettük, bérlet, biciklilánc, stb. Ugye nekem is volt időszak, amikor eléppel jártam mindig, mert nem volt pénzem bérletre. Ismer ezt az időszakot. De boldog voltam, nem sírbálkodtam télen is, nyáron is. Be is volt durva, ne féljetek a vádlim, és meg kerülval járnak. Aztán jött az idő, amikor busszal jártam. Az is jó volt. Fogtam a gyereket, kapaszkodtam, aztán zugolódtam. Miért nincs nekem autó? Aztán megkérdezte Isten is, mikor volt, hányszor gondoltál azokra, akinek nincs? Szóval értitek? Szóval mindennek megvan a helye. Az ideje az életünkben, és az ember élet, hogy érik megfelé, úgy lehet rábízni többet, mert Isten nem fog rábízni többet, mint ami áldásá lesz az életedre, és áldásra lesz mások életére nézve is. Így van? Sokszor azért nem kapnak emberek áldást Istentől anyagi területen, mert nem lehet őket megáldani, mert ha többet bízna rájuk Isten, még jobban megkötözné őket. Így van? El tudjátok ezt fogadni? Meredek? Nem, azt mondja, hogy nem. Ez lenne zászló. Nem meredek. Szóval az Úr áldja meg titeket, és őrizze meg a szívünket, és engem is, őrizze meg Isten a szívünket a fösvénységtől, a fukarságtól, a zsíványságtól, és legyünk tényleg boldogok, kiteljesedett életű emberek, éljünk abban az igazságban, amelyet Pál apostol fölfedez, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És látjátok, érzitek igaz, hogy nem a pénz mennyiségétől függ ez a lelkület, hanem a szívtől függ. Milyen az embernek a szíve? Amen.